Márk evangéliumát folytatjuk. Múlt héten vágtunk bele újra, itt a közepén, a 11. fejezet első versétől a 21. versig olvasom Isten igéjét. Márk 11, 1-21. Amikor közeledtek Jeruzsálemhez, Bétfagéhoz és Betániához, az olajfák hegyénél Jézus elküldött tanítványai közül kettőt, és így szólt hozzájuk. Menjetek az előttetek lévő faluba, és mindjárt, amint beértek, találtok egy szamárcsikót megkötve, amelyen még nem ült soha senki. Oldjátok el, és hozzátok ide. Ha pedig valaki megkérdezi tőletek, miért teszitek ezt, mondjátok, hogy az Úrnak van szüksége rá, de azonnal vissza is küldi. El is mentek, meg is találták a szamárcsikót az ajtó elé kötve kinn az utcán, és eloldották. Az ott áldogálók közül néhányan megkérdezték tőlük, miért teszitek ezt, miért oldjátok el a szamárcsikót? Ők pedig úgy válaszoltak, ahogyan Jézus mondta, és akkor elengedték őket. Elvitték tehát Jézushoz a szamárcsikót, ráterítették felső ruhájukat, ő pedig felült rá. Sokan felső ruhájukat terítették az útra, mások a mezőn vágott lombos ágakat, akik pedig előtte és utána mentek, ezt kiáltották. Hozsanna, áldott, aki jön az Úrnak nevében, áldott a mi atyánknak, Dávidnak eljövendő országa. Hozsanna a magasságban. Jézus ekkor bement Jeruzsálemben a templomba, mikor pedig már mindent megnézett, és mivel már későre járt az idő, kiment Betániába a 12-vel. Másnap pedig, amikor Betániából elindultak, megéhezett, és messziről meglátva egy zöldellő fügefát, oda ment, hát ha talál rajta valamit. De amikor odaért, semmit sem talált rajta, csak levelet, mert nem volt fügeérés ideje. Jézus megszólalt, és ezt mondta a fának. Senki ne egyék róla a gyümölcsöt, soha többé. A tanítványai is hallották ezt. Azután Jeruzsálembe értek. Bemenve a templomba, Jézus kezdte kiűzni azokat, akik árusítottak és vásároltak a templomban, felborította a pénzváltók asztalait, a galambárusok székeit, és nem engedte, hogy valaki edényt vigyen át a templomon. Azután így tanította őket. Nincs-e megírva, az én házam imádság háza lesz minden nép számára, ti pedig rablók barlangjává tettétek. Meghallották ezt a főpapok és az írástudók, és keresték a módját, hogyan veszítsék el. Féltek ugyanis tőle, mert tanítása magában ragadta az egész sokaságot. Amikor aztán este lett, kimentek a városon kívülre. Korán reggel, amikor elmentek a fügefa mellett, észrevették, hogy az gyökerestül kiszáradt. Péter visszaemlékezve így szólt hozzá. Mester, nézd, a fügefa, amelyet megátkoztál, kiszáradt. Van egy fontos történet, egy olyan történet, ami fontos a gyülekezetünk számára, amit sose felejtek el, és többen, akik már régebb óta itt vannak, persze jól ismerik. Még mielőtt ez a templom felépült volna, amiben itt most ülünk, de ez a telek már a miénk volt, egy alkalommal itt volt nálunk, többször is jött, de egy alkalom, amikor itt volt nálunk egy amerikai lelkipásztor barátunk, Pásztor Steve, többen ismerek Yorkból. Körbe sétáltuk együtt a telket, álmodoztunk a templomról, ami majd egyszer itt fel fog épülni, és akkor is voltak már cseresznyefák, mint itt az a kettő, talán az egyik volt éppen, június volt, oda ment a cseresznyefához, szakította a gyümölcséből, és azt mondta, hogy egy fa sem terem gyümölcsöt önmagának. Azért termi a gyümölcsöt, hogy mások szakítsanak róla, és egyenek róla. És utána arról beszélt, vagy azt mondta, hogy a templom, amit majd mi egyszer fel fogunk építeni, az sem önmagáért kell, hogy legyen, hanem azért, hogy gyümölcsöt teremjen. És ez alatt azt értette, és azt értettük azóta is, hogy nagyon sok olyan ember van, volt már akkor, akik akkor még nem ismerték Istennek a szeretetét. Arról beszéltünk, arról álmodtunk, hogy a felépül a templom, az nem magáért való, meg nem csak értünk van, hanem akik még nem ismerik őt, azoknak teremjen gyümölcsöt. Az legyen a gyümölcs, hogy sokan találkozhatnak itt Istennel. Sokan, akik ma itt vagytok, ez a gyümölcs vagytok. De a történetnek nincs vége, ez a kép velünk maradt, és újra arra emlékeztet minket, hogy mint gyülekezet nem magunkért vagyunk. Arra hivattunk, hogy gyümölcsöt teremjünk amelyről mások szakítanak. Na, a mai, ma olvasott bibliai szakaszban Jézus egy olyan vallásossággal konfrontálódik, amely nem terem gyümölcsöt. Értéktelen, haszontalan és hiába való. És ismerjük el bátran, hogy mindig is fenyegette a kereszténységet is, hogy ilyen legyen az a vallásos élet, amit keresztények élnek. Ismerjük el, hogy az egyik legalapvetőbb kritika a keresztény emberek és keresztény gyülekezetek, közösségek, vagy a kereszténységgel szemben az az, hogy valójában ez az egész haszontalan, felesleges, mivel önmagáért való, önző és képmutató. Nem így fogalmaznák, de ebben azt fogalmazzák meg a kritikusok, hogy gyümölcsterem, hogy nincs haszna, hogy milyen jó ebből bárki másnak. Persze most mondhatja nekem valaki azt, hogy hát miért kellene nekünk ilyen kritikákkal foglalkozni. De azért kell ilyen kritikákkal foglalkoznunk, mert egyrészt nem megalapozatlanok. Másrészt éppen azért, hogy különbséget tudjunk tenni gyümölcsöző és terméketlen vallásgyakorlás, hit, keresztény élet között. Akár benne élünk már, akár még kívül vagyunk és keressük ezt, lássuk, hogy mi igaz és mi hamis. De legfőképpen azért kell ezzel foglalkoznunk, mert a Biblia újra és újra és újra és újra elénk tárja. A proféták már az Ószövetségben ezért feddik Isten népét, Izraelt, ahogy Jézus ugyanezért konfrontálódik a templommal és a vallásos vezetőkkel. Lássuk tehát ma este először azt, hogy mi ez a gyümölcsterem vallásosság, ez a terméketlen, üres vallásosság ott és akkor Jézus idejében. Annak alapján aztán feltehetjük azt a kérdést másodszor, hogy néhány megjelenési formája milyennek itt és most közöttünk, amivel érdemes szembenéznünk. Végül pedig azt próbáljuk meglátni, hogy hogyan viszonyul Jézus a gyümölcstelen vallásossághoz, illetve hogyan viszonyul ez a gyümölcstelen terméketlen vallásosság Jézushoz. Jézus idejében. Ebben a felolvasott szakaszban három esemény áll előttünk. Ez egy hosszabb rész volt. Az első eseményben Jézus bevonul Jeruzsálembe, mint messiás, Isten felkentje, mint az utolsó idők királya, amit mondanak nekik, Hozsanna kijön az Úr nevében, Dávidnak a fia, ahogy ráül egy szamára, ez mind ószövetségi gondolatok alapján arról beszél, hogy az utolsó idők királya és szabadítója megérkezik Jeruzsálembe. Ez az első történet. A második történet, hogy másnap reggel, ugye kimennek este a tanítványokkal Jeruzsálem mellé egy kis faluba, ott szállnak meg, másnap reggel mennek vissza, és visszafelé Jézus megéhezik, és megátkoz egy fügefát, mert nincs rajta gyümölcs. A harmadik történet pedig, hogy beér a templomba, jeruzsálemi templomba, ahol nem kis felfordulást okozva kiűzi a templomból, azaz a templom udvarából a kereskedőket és a tőlük vásárlókat. Aztán végül a fügefás történet egy pillanatra újra visszaköszön, mert tanítványok azt mondják, hogy nézd, és ez a harmadik nap már, nézd a fügef, amit megátkoztál, elszáradt. Ebből a három történetből kettőben a fügefa meg a templomban történtek között közös az, hogy Jézus nagyon meglepő módon viselkedik, valljuk be őszintén. A fügefával kapcsolatban először a király, mintha egy apróságon, ráadásul értelmetlen apróságon felhúzná magát. Megátkozni egy fügefát, mert nincs rajta gyümölcs. Különösen akkor, amikor Márk hozzáteszi, hogy nem is volt gyümölcs termésnek az ideje. A második történetben pedig Jézus egy ilyen váratlan, látszólag váratlan kitörésével felforgatja Izrael vallásos lelki életének a központját. Ugyanakkor elhamarkodott lenne azt ítélni, azt mondani, hogy hát kikelt magából, rossz napja volt. Miért? Két ok. Az egyik az, hogy Márk evangélista leírás, ez nagyon fontos, hogy azon napon, amikor Jézus bevonul Jeruzsálembe, este még bemegy a templomba, és ezt mondja, mindent jól megnézett. Ő nagyon jól tudta, hogy mi van ott, és nagyon jól tudta, hogy mi fog történni másnap. Ez nem csak úgy véletlenül jött neki. Mindent jól megnézett. A másik meg, hogy arra gondolunk, hogy Jézus egy, egészséges, értelmes, felnőtt ember, akkor biztos nem úgy viselkedik, mint egy toporzékoló óvodás gyerek, vagy egy éretlen felnőtt, hogy mi az, hogy nem az van, amit én akarok? Kit érdekel, hogy nem ennek van ideje? Annak kell lenni mindig, amit én akarok. Nem ezért átkozna meg a fügefát. Aki kicsit ismeri Márk evangéliumának a szerkesztését, ahogy Márk írja az evangéliumot, az talál egy kulcsot is, hogy hogyan is függenek ezek a történetek össze. Márk rendszeresen, vagy többször is használja az úgynevezett szendvics technikát, ami azt jelenti, hogy elkezd mondani egy történetet, azt megakasztja, elmond egy másik történetet, majd befejezi az első történetet. Fügefa, templom, fügefa. Ami azt mutatja nekünk, hogy a két történet összetartozik. Hogyan? Az elszáradó, gyümölcstelen fügefa, mint kerettörténet, szimbolikus illusztrációja lesz a hiába való, gyümölcstelen, üres vallásos életnek. És a templomi istentisztelet felett mondott jézusi kritika pedig mindjárt megérteti velünk a fügefának, a fügefa megátkozásának a történetét. A kettő összetartozik. Itt van egy zöldellő fa, amely olyan ígéretet hordoz messziről, ha valaki ránéz, hogy gyümölcs van rajta, de nem teljesíti be ezt az ígéretet. Ha valaki közelebb megy, kiderül, nincs. Itt van az élő, idézőjelben zöldellő, látványos, templomi, istentiszteleti élet. De ha valaki közel megy, nem találja a gyümölcsöt, csak terméketlen ágakat lát. Izrael népének, Isten népének a vallása, a hitélete, a lelki élete, a szívdobbanása, a középpontja látszólag élő, de csak látszólag élő. Valójában üres. Miért? Miután Jézus felforgatja az asztalokat, kiűzi ott az embereket, egy részüket utána tanítani kezd, és a következőt mondja, és ez mutatja meg, itt értjük meg, hogy igazán mitől lehet üres, terméketlen a vallásos élet. Azt mondja, nincs-e megírva, az én házam imádságháza lesz minden nép számára, ti pedig rablók barlangjává tettétek. Ez a két mondatrész két ószövetségi szakaszból származik, és picit beszélnem kell arról, hogy mi hangzott ott eredetileg el, hogy értsük, hogy mit mond Jézus. Az első fele Ézsaiástól, a második fele Jeremiástól. Az elsőben miről van szó? Ézsaiás arról beszél, hogy az a lényeg, hogy Isten nyitott minden ember előtt. Így ír, hogy ne mondja azt az idegen, aki az Úrhoz csatlakozott, bizonyára elkülönít engem népétől az Úr. Ne mondja, aki nem zsidóként érkezett Istenhez, az ő szövetségébe, hogy Istennek nem vagyok elég jó. Sőt, így folytatja, ne mondja a herélt sem, én már kiszáradt fa vagyok. Ez talán furcsa, de az ószövetségben, mózesi törvényben az van, hogy nem lehet az Úr gyülekezetének tagja, aki herélt. Isten meg azt mondja, hogy én megőrzöm a nevedet jobban, mintha fiad vagy lányod lenne generációkon keresztül, ha hűséges vagy hozzám. Miről van szó? Akárki, akárhonnan jön. Oda tartozik, belefér, bekapcsolódhat az Isten népébe. És itt mondja azt, ebben a részben mondja aztán Ézsaiás, hogy az Úrháza imádságháza minden népeknek. Imádság, Istennel való találkozás, háza, helye mindenkinek, aki csak elindul felé. Ez lenne a végső rendeltetése, ezt látja maga előtt Jézus, hogy nincs megírva, hogy ennek kéne lenni. De valami egész más született helyette. Nem imádságháza volt ott és akkor a népeknek, hanem rablók barlangjává. Ennek megértéséhez pedig Jeremiás prófétához kell visszamennünk. Jeremiás egy kritikus, válságos időben hirdeti Istennek az üzenetét és a szavát. A válságos idő az abból áll, hogy egy hatalmas nagy birodalom, a babiloni birodalom jelent meg a nagyon kicsi Izrael, mondjuk így várfalainál, Jeruzsálem várfalainál, és teljesen nyilvánvaló az, hogy le fogja igázni, hogy el fogja söpörni ezt a kicsiny országot. És ebben a helyzetben hirdeti Jeremiás Istennek az üzenetét, és azt mondja az ott lévőknek, hogy ne bízzatok ilyen hazug szavakban, az Úr temploma, az Úr temploma, az Úr temploma van itt. Azaz azt mondják az ott lévők, hogy nem történhet velünk baj, mert itt van Isten háza. Ha itt van Isten háza, itt lakik Isten velünk. Szinte
kötelessége, hogy megtartson. Semmi baj nem lehet velünk, akármilyen nagy a veszély, itt van Isten, semmi baj nem érhet bennünket. De aztán Jeremiás így folytatja. Csak ha megjobbítjátok útjaitokat és tetteiteket, ha igazságosan ítéltek ember és embertársa között, ha a jövevényt, árvát, özvegyet nem nyomjátok el, ha nem követtek más isteneteket, na akkor megengedem, hogy itt maradjatok, különben vége. Majd utána így folytatja, és így leplezi le ennek az akkori istentiszteletnek a képmutatását. Azt mondja, loptok, gyilkoltok, paráználkodtok, hamisan esküztök, bálnak, töményeztek, más isteneket követtek, aztán idejöttök, és megálltok előttem ebben a házban, és azt mondjátok, megszabadultunk. Aztán ugyanazokat az utánatos dolgokat követitek el. És utána mondja, vajon rablók barlangjának nézitek ezt a házat, amelyet az én nevemről neveztek el? Mi történik tehát? Ahelyett, hogy mindenki előtt nyitott ház lenne, közösség lenne ez? Képmutatás és elnyomás. Szívet melengető imádság a templomban, másokat elnyomó, kisemmiző, kifosztó, Isten semmibe vévő élet a mindennapokban. Ott is akkor Jézus idejében ugyanígy folyik a kereskedelem, a biznisz, mennek a mindennapok a szent helyen, de mi köze ennek ahhoz, amit Isten vár őtőlük a mindennapi életben? Josephus Flavius egy történetéről leírja, hogy ebben a korban a főpapok és a papok között mindegyik ott szolgál a templom körül. Micsoda hihetetlen konfliktus és gyűlölet van. Hát aki belép ide, az nem az imádság házában találja magát, amelynek szentséges és szerető légköre van, hanem rablók barlangjában, ahol megbotránkozik és ahol kiábrándul. Na, ezt ítéli meg Jézus. Ez az elszáradt fügefa képe. Erre mondja, hogy vége. Hogyan jelentkezik ez ma? Mi néhány megjelenési formája ennek ma? A terméketlen, öncélú vallásosság akkor fenyeget egy egyént vagy egy közösséget, amikor fontosabbá kezd válni a fennálló rend, vagy a tradíció, vagy maga az intézmény, a szervezet, mint maga Jézus Krisztus, akiért minden van. Amikor Jézus helyébe, a kegyelem üzenetének a helyébe belép mindaz a járulékos elem, ami különben kell, bárhol a világon. Ha vannak emberek, akik Istent akarják szeretni, követni, neki engedelmeskedni, istentiszteletet tartani, annak mindig lesznek külső formai oldalai. Valahol össze fognak jönni, vagy egy templomban, vagy egy fa alatt, vagy egy bérelt helyen, valahol találkozni fognak, lesz egy hely. Valamilyen nyelvet használni fognak egymás között, valamilyen módon fel fognak öltözni, amikor oda mennek, valamilyen módon énekelni, zenélni fognak a világ különböző részein, különféle módokon. Valamilyen módon, ha eltelik 10 év, 100 év, 500 év, folyamatosan kialakul ennek egy története, kialakul egy múltja, lesznek régi történeteik. Ez mind szükséges, meg kell, ez mind járulékos elem. De ha ebből bármi fontosabbá válik, mint az, hogy itt és most, ma szeressük Jézust, imádjuk Jézust, halljuk meg őt, engedelmeskedjünk neki, akkor üressé és terméketlenné vált. Miért? Mert amikor belép valami Jézus helyére, akkor versengővé és kirekesztővé tesz, mind az egyént, mind a közösséget. Ez annyira világos, hadd mondjam így, hogy gondoljatok ezt végig, hogyha egy közösség Jézusra fókuszáltan, Jézus körül, Jézusra nézve szerveződik, akkor az határozza meg a tagjait, az határozza meg bennünket, az határozza meg az egymással való kapcsolatunkat, és az határozza meg a még kint lévők, vagy Istent még nem ismerőkkel való kapcsolatunkat, hogy mindannyian ugyanolyan elveszettek vagyunk, hogy mégis mindannyian ugyanazt a kegyelmet, ugyanazt a bocsánatot várhatjuk, és kapjuk Jézustól, és mindannyiunkért, hadd mondjam, hogy ugyanolyan mértékben meghalt Jézus. Nincs különbség, egy alapon vagyunk. Hívő vagy nem hívő, ebben az értelemben egy alapon van. És ha egy alapon vagyunk, akkor az nyilvánvaló nyitott és befogadó. De ha nem Jézus ez a középpont, nem ő ez az alap, akkor mi fog a helyére lépni?
vallásos tradíció, vagy vallásos teljesítmény. És akkor lehet keresni a különbségeket, nem? Akkor mi számít? Kinek vannak? Ezt délelőtt is elmondtam, úgyhogy még mielőtt belevágok. Senki ne vegye magára, senkivel nem beszéltem ezekről. Tehát, kinek vannak jobb felmenői? Délelőtt azt mondtam, valaki esetleg avval büszkélkedik, hogy gályarab felmenői jöttek. Jött egy bácsi, azt mondta, csak nem az unokám elmondta, hogy nekünk gályarab felmenőink vannak. Két ember is volt, egy másik valaki, ez csak nem elmondta, nem tudom ki, hogy nekünk nem tudom, ilyen presbiter felmenőink vannak. Semmi baj, ha van, hogyha ott vannak a református ősök, a református múlt, a presbiter, a lelkészek, a kántortanítók a múltunkban, nem baj ez, lehetünk ezért hálásak. Ha nem, gondoljuk, hogy ettől azért mi egy kicsit csak beljebb vagyunk, mint az akinek ez nincs. Ha nem Jézus kerül a középpontba, akkor az számít, hogy ki tartozik régebb ideje egy közösséghez. Akkor az fog számítani, hogy kinek kivégez több szolgálatot. Akkor az fog számítani, hogy úgy látszólag egymást méregetve kinek van nagyobb hite. Ki az, aki többet adakozik. Ki hív meg több vendéget egy istentiszteletre. Ki vállal több gyermeket. Ki az, aki szebben imádkozik hangosan. Értitek? Bármi be fog kerülni a középpontba. És ez azt jelenti, hogy lesznek bent lévők, beljebb lévők, egy kicsit úton lévők, meg kéjebb lévők. És aki kéjebb van, az mit akar? Egy ilyen helyzetben nem Jézushoz akar közelebb kerülni, hanem beljebb akar menni. És aki bent van, mit akar? Megőrizni a pozíciót. Én vagyok az igazi. És hogy tekint a többiekre? Hát, versengően, kirekesztően. Ha nem Jézus van a középpontban, és ezt újra és újra találkoznunk kell ezért vele, akkor abban a pillanatban üresség képmutatóvá, kirekesztővé válik a vallásosság. De még mielőtt bárki azt mondaná, na tessék, ilyenek a keresztények. Azért legyünk egy kicsit őszinték, és valljuk be, hogy ez nem a kereszténység sajátja, hanem ez az ember sajátja. Gondoljatok a munkahelyetekre, gondoljatok az iskolai közösségre, gondoljatok a bélyeggyűjtő szakkör közösségére, vagy bármilyen közösségre. Nem alapvetően újra és újra ezzel találkozunk. Vannak bent lévők, és nagyon kevés az olyan ember. Van, de kevés az olyan ember, aki önzetlen, aki szerető és nyitott annyira, hogy a kívülvalókat, a gyengéket, a kicsinyéket befelé segítse. De persze, ha ez jelenik meg közöttünk, akkor Jézusnak az ítélete rajtunk. Ennek a fenti hozzáállásnak van egy alfaja, ami lényegben ugyanez, de ez inkább, amit előtt beszéltem, az ugye inkább azokról szól, akik már benne vagyunk az Isten népében, és újra találkoznunk kell azzal a Jézussal, hogy amerre elindul a szívünk, mert ilyen bűnös és kirekesztő sokszor, hogy újra és újra találkozunk Jézussal, és újra nyitottak legyünk. De ennek már alfaja az, amikor valaki azon az úton jár, hogy ő csak közeledik és csatlakozni akar, vagy ezen az úton van, ebben a folyamatban, hogy közeledik az Isten népéhez. És amikor az ő életében a külső változásra kerül a hangsúly, a szív megváltozása helyett, az ugyanez. Amikor a változás az életében lényegében csak egy külső vallásosságot érint, és nem is tudja, hogy a lényeg az elsikat, az hiányzik. Mit jelent ez? Valaki eddig nem járt Isten tiszteletre, mostantól pedig egy idő után elkezdett járni. És azt érzi, hogy ez egy jó dolog. Hogy most már úgy nézhetek azokra, akik nem járnak, hogy én most már egy kicsit előbbre léptem az életre. Ha valaki, aki eddig nem volt református, nem tartozott egy közösséghez. Csomó embernek ez fontos, hogy és mostantól egy ilyen klasszikus közösséghez kezdek tartozni, esetleg ott voltak a felmenőim, kimaradt egy-két generáció, de most már én is oda tartozom, és ezért kihúzhatom magam, mert most már oda tartozom, és hát igen, mások nem, de hát az az ő bajuk, értitek? Ha valaki azt érte meg, hogy mostantól elkezdett önkéntes szolgálatot, önkéntes munkát, szolgálatot végezni a gyülekezetben, ez jól esik neki, korábban meg nem tett másokért, úgymond önzetlenül jót, és ehhez is büszkeség vagy önelégültség kapcsolódik, akkor nyilvánvalóvá válik, hogy kívülről változik, úgymond nem vallásosból, lehet, hogy vallásossá lesz. De a lényeg, a szív megváltozása, a Krisztus által történő mély változás, bibliai kifejezéssel a bűnbánat, az újjászületés, az új élet,
az akkor még mindig hiányzik belőle. És azért mondhatjuk, hogy akkor rablók, fosztogatók vagyunk az Isten házában, mert csak saját magunknak gyűjtünk, és nem érte vagyunk. Egy harmadik megjelenési formáját hadd mondjam még ennek a gyümölcstelen vallásosságnak, amit Dietrich Bonhoeffer után olcsó kegyelemnek nevezhetünk. Ugye visszatérve Jeremiásra, nem változik meg az életük, bemennek a templomba, megszabadultunk, nagy átérés Istentől, mennek vissza, ugyanúgy zajlik az élet. Mit jelent ez ma? Az, amikor valaki újra és újra nagyon nagy átélései vannak, nagy élményei vannak arról, hogy Isten megszólította az Isten tiszteleten, jó volt átérezni a szeretetét, jó volt átérni egy közös dicsőítést, jó volt lelkesülni, jó volt lelkesedni, nagy élményem volt vele. De amikor Jeremiás szavaival szembesül azzal, szóba kerül az, hogy loptok, gyilkoltok, paráználkodtok, hamisan esküztök, más isteneket követtek, akkor meg felháborodunk. Akkor meg felháborodunk. Nagy átérés, jaj, de jó! De amikor valaki, vagy maga Isten konkrétan rá akar mutatni az életünkbe arra, ami úgy nincs rendben, akkor felháborodunk. Úgy is fogalmazhatnám, amikor elválik bennünk az, hogy Isten Jézusért minden bűnünket tökéletesen megbocsátotta és eltörölte. Attól, hogy bennünket ez Jézus iránti követésre, feltétlen engedelmességre, általa átformálódó, megszentelődő életre hív. Ha a kettő elválik, akkor terméketlen, üres és gyümölcstelen a hitünk és az életünk. Természetesen félreértés ne essék. A kegyelem evangéliuma újra és mindig és csak azt fogja nekünk mondani, hogy akármiben is elestél, és ez nem csak a múlt, akármiben is vétkeztél, akármiben is vétkezni fogsz a jövőben, arra elégséges Isten bocsánata, arra elégséges Jézus értünk való halála. És akik ezt nem ismerik, és nem kóstolták, és nem értik, hogy miről van szó, azok felteszik mindig a kérdést, hogy tök ez csak azt jelenti a keresztényeknek, hogy vétkezel, megbánod, vétkezel, megbánod, vétkezel, megbánod, automatikusan úgyis Istennek meg kell bocsátani, mert te vétkezel, mert ez a dolga, mint Babilonban, az Úr temploma itt van, más nem lehet. Ezt jelenti, vétkezel, megbánod, vétkezel, megbánod, vétkezel, megbánod. Mit válaszolnátok erre? A válasz igenis, meg nem is. Miért? Igen, ezt jelenti. Kereszténynek lenni, Jézust követni, ezt jelenti. Vétkezel, megbánod, vétkezel, megbánod, vétkezel, megbánod. Miért? Hogyan? Miért igen? Azért, mert amennyiben Isten elé jöve, megszomorodott szívvel, a megjobbulás útját keresve bánjuk meg, annyiban ez hiteles. Annyiban ez nem visszaérés Isten kegyelmével. Annyiban elfogadása annak, hogy kegyelemből élünk, Isten bocsánatából. Nem úgy van, hogy egyszer elfogadtuk a kegyelmet, és Isten megbocsátott, és onnantól majd megállunk. Nem, el fogunk esni újra. Igen, a válasz igen. Vétkezel, megbánod, vétkezel, megbánod. És végig ott van az Isten kegyelme. Ezt jelenti Jézus követőjének lenni. Igen. Vétkezel, megbánod, vétkezel, megbánod. Nem, nem. Miért nem? Mert ha vissza akarnánk élni ezzel, ha azt akarnánk, hogy ó, hát Istennek ez a dolga. Ó, hát nekem garanciám van erre. Isten semmi más nem fog tenni, csak azra vár, hogy én már megbánjam. És ezért én úgy élek nélküle, úgy élek az akarata ellen, ahogy csak akarok. Így nem. Így nem. Ez pont arról beszél, hogy fogalmunk sincs, hogy mit jelent, amikor az Isten szeretete és kegyelme ránk árad. Ahogy csak kegyelem. Befejezésül hát, ha így jelenik meg, ez néhány megjelenési formája a terméketlen vallásosságnak, amikor Jézus helyébe más kerül, és másokat lenézünk, kinézünk, kirekeztünk, képmutatóak vagyunk, akkor hogyan viszonyul Jézus a terméketlen, a gyümölcstelen vallásossághoz? És hogyan viszonyul ez a vallásosság, ez legalább olyan fontos kérdés, Jézushoz? Azt látjuk, hogy Jézus radikálisan konfrontálódik ezzel a vallásossággal. Amit templomban, a templomban tesz Jézus, az nem egy reform, hogy meg akarja változtatni a helyzetet, mert másnap minden visszaáll, és ugyanúgy megy minden tovább.
hanem az egy prófétai cselekedet, ami azt mondja, hogy ez a templomi kultusz és istentisztelet megítéltetett. Kész. És már csak kérdés, hogy ez az ítélet mikor lesz láthatóvá, mint a fügefával, amely másnapra szárad el. Krisztus után 70-ben, tehát durván 40 évvel később, a rómaiak lerombolják a templomot, és megszűnik ez az istentisztelet. Jézus tehát radikálisan megítéli, konfrontálja, képmutató az Istent nem ismerőket kizáró gyümölcstelen vallásosságot. De a gyümölcstelen vallásosság és annak a képviselői szintén kemények és makacsok. És nem hagyják magukat, ezért azt olvassuk, hogy meghallották ezt a főpapok, amit Jézus tett, és keresték a módját, hogy hogyan veszítsék el. A terméketlen vallásosság támadást indít Jézus ellen, mert ragaszkodik a pozícióihoz, ragaszkodik a bálványaihoz, ragaszkodik, mert elvakult, és azt hiszi, hogy Isten szolgálja a legjobban. Isten ellensége. Mi történik? Itt van Jézus, az igazi élet, az isteni akarat, amelyik emberi testben eljön és konfrontálja a látszatéletet. De a látszatéletet, a hamis vallásosság, a gyümölcstelen vallásosság nem kész behódolni az igazi életnek. Egymással állnak szembe Jézus az Isten, és a bávány az álisten. És Jézus ítéletet hirdet a szívünk báványa felett, a szívünk báványa meg rátámad Jézusra, mert nem akar változást. És amikor egymás mellett áll a kettő, ez egy végső harc. Ez egy végső harc, ez azt jelenti, hogy az egyiküknek meg kell halnia. És ez ott és akkor nem más lesz, mint Jézus. Még 3 nap. És a gyümölcstelen vallásosság képviselői halálra adják Jézust. Győzelmet vesznek felette. És azóta is újra és újra felsorakoznak az erői. Jézus pár nap múlva halott. Valakinek meg kell halni, de az örömhír az az, hogy Jézus aztán 3 nap múlva újra él. Feltámad és elénk áll. És tudjátok, ez a Jézus már nem halhat meg. De a mi báványimádó szívünk, ő általa újat keszed. Mert itt és most, ma, Jézus előtt és Jézus jelenlétében meghalhat a vallásos felsőbbrendűségnek, amely másokat szükségszerűen lenéz és kirekeszt. Ha ezt találjuk magunkban, ez egy Jézus ellenes indulat, Isten ellenes indulat, meghalhat, megszűnhet. Meghalhat annak, hogy a vallásos teljesítményből értékeljük magunkat és másokat, hogy akkor érezd magad elég jónak, ha elég jót, elég sok jót tettél Istenért, templomért, más emberekért. És amikor nem tettél elég sok jót, akkor nem érzed magad Isten által szeretve. Meghalhat ennek, bármikor szeret az Isten. A megfeszített és feltámadt Jézus jelenlétében meghalhat annak, hogy olcsóvá tegyük a kegyelmet, annak, hogy ma nagy átéréseid legyenek Istennel és fogadkozásaid, holnap pedig tudatosan menj egy egészen más úton. Nem kell már. Szabad vagy. Szabad vagy Jézussal élni. Meghalhat annak, hogy másokat megvessem. Jézussal együtt itt és most meghalhat, hogy Jézussal együtt innentől és mostantól vele együtt éljen. Ez az evangélium, ez az örömhír, hogy vele együtt éljünk. És akkor az életünk nem csak messziről nézve zöldellő fügefa, hanem ha valaki a közelébe kerül, akkor meglátja a jó gyümölcsöket, vagy érzi a jó gyümölcsök illatát, akkor az vonzóvá lesz. De ehhez újjá kell születni. Ehhez a réginek meg kell halni, és Jézus által egy újnak kell előjönni. Mert új és jó gyümölcsöket csak újjá teremtett szív teremhet. Isten szent lelke adja, hogy ne legyen gyümölcstelen a keresztény életünk. Se arra nézve, hogy mi hogy élünk, se arra nézve, hogy mások hogyan ismerik meg Istennek a hatalmas szeretetét Jézus Krisztusban. Amen.
Urunk, egyszerre van bennünk az, hogy tényleg kiáltjuk szívből, és várjuk, hogy jöjj el hamar, jöjj el a te országoddal, jöjj el és vess véget a világban lévő igazságtalanságnak, kegyetlenségnek, nyomorúságnak, bűnuralmának. És úgy kérünk erre, Urunk, hogy hogy hozd el a te országodat mi közénk, és add, hogy mi közöttünk, a mi kapcsolatainkban is, mi általunk is terjedjen ez a világban. Urunk, szeretnénk megállni előtted, és kérni, hogy tényleg mutasd meg az életünkben, hogy mi az, ami hiába való és üres vallásosság, ami tényleg a formákról szól, ami rólunk szól, ami arról szól, hogy ki van beljebb egy közösségben, hogy ki jobb vagy erősebb, hogy ki látszik jobbnak és erősebbnek, és bocsáss meg nekünk, amikor látszatból az emberekért, másokért tettünk vagy teszünk dolgokat. És tisztíts meg és újíts meg bennünket, mert szükségünk van erre, Urunk. Hadd legyen a mi gyülekezetünk, a mi közösségünk, és minél inkább olyan, amilyennek te látni szeretnéd. És így imádkozunk, hogy újítsd meg az életünket egyen-egyenként. Újítsd meg az életünket, és add, hogy ez jótékony hatással legyen a mi életünkre, és a családunkra, és a környezetünkre is. És így hozzuk eléd, Urunk, azokat a közösségeket, amikben élünk, a családjainkat, a munkahelyeket, a baráti közösségeket, azokat a kapcsolatokat, amik körülvesznek minket a mindennapokban. Gyógyítsd ezeket, Urunk, és add, hogy amikor belépünk ezekbe a kapcsolatokba, és élünk, mint keresztjének, akkor legyünk hitelesek. Lesz egyedül, Uram, a te lelked munkája adhatja meg, könyörgünk ezért. És imádkozunk, hogy így áld meg, ne csak a mi gyülekezetünket, hanem a mi egész egyházunkat, a református egyházat is. Minden keresztjént, Uram, ebben az országban. Imádkozunk az országunknak a vezetőiért, és azokért, akik nem ismernek, vagy keresnek téged, hogy megtalálhassanak. Hozzuk eléd, Urunk, azokat, akik betegek most is éppen, és nincsenek itt emiatt. Hozzuk eléd azokat, akik terheket hordoznak régóta, hogy erősíts meg őket, és könyörülj rajtuk. És hadd legyünk, Uram, olyan tanítványaid, akik tényleg tudnak követni téged, akik tudják, hogy merre menjenek, akik engedelmesek és hallgatnak a te szavadra. Köszönjük, hogy itt voltál közöttünk ezen az estén is. Hallgass meg, kérünk bennünket, fiadért, az Úr Jézus Krisztusért, aki így tanított minket imádkozni. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké.